Urunk, mindig megadtad a mindennapi kenyerünket, többet is annál. Most bár lehet, hogy úgy érezzük, szűkösebben élünk, bízunk benned. Urunk, mindig megadtad az erőt a következő napra. Bár most talán gyöngének érezzük magunkat, de bízunk benned. Urunk, mindig adtál békességet a holnapi napra. Bár szorong a szívünk, bízunk benned. Urunk, mindig megtartottál minket a megpróbáltatásokban. Most bár fáradtak és csüggettek vagyunk, bízunk benned. Urunk, mindig kijelölted előttünk az utat, és vezettél. Bár most még nem látjuk, hova visz ez az út, de bízunk benned. Urunk, mindig megvilágosítottad sötétségeinket. Bár most talán úgy érezzük itt az éjszaka, bízunk benned. Urunk, mindig szóltál, amikor az idő elérkezett. Bár most talán nem hallunk téged tisztán, de bízunk benned. Szólj hozzánk most is, szent lelked által. Add, hogy erről az áhítatról is elvihessünk magunkkal valamit útravalóul. Urunk, Jézusunk, a te nevedben kérünk, hallgass meg minket. Amen. János evangéliumából olvasom az igét, a második fejezet első történetéből néhány verset. A harmadik napon menyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. És aztán a 9. verstől olvasom. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja elő először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ismerős történet, Jézus a vizet borrá változtatja. Most van nagyon sok helyen az új bor alkalmából úrvacsora, már a szüretnek a következményeképpen új bort ihatunk. Amire most szeretném felhívni a figyelmet ezzel a történettel kapcsolatban, ez egy részlet, amiről már sokakkal beszélgettem itt a püspök hivatalban az elmúlt napokban, hogy Jézus jó bort adott. Még erre is volt figyelme. Nem csak arra, hogy elég legyen, hogy ne legyen szégyenben az a pár, akiknek a lakodalmát ülték, hanem annyira igényes, figyelmes volt, hogy fontosnak tartotta, hogy az igazi, minőségi jó bor legyen. És mostanában tűnt fel nekem ez a történet, vagy ez a mozzanat, és az fogalmazódott meg bennem, hogy Jézus, lám, ő is a minőséget képviselte. Amit tett, amit mondott, az mindig igényes, kifogástalan, minőségi volt. Amikor például kilép a sírból, bár nincs leírva ez a mozzanat, csak az, hogy amikor a tanítványai betekintenek, akkor a kendők, amik a fején voltak, azok szépen összehajtogatva le vannak téve. Még erre is figyelt, hogy ne rendetlenül hagyjon itt mindent, mint amikor reggel kikel valaki az ágyból, összehajtogatta a kendőket. Vagy amikor az Ószövetségben arról olvasunk, hogy milyennek kell lenni az áldozatnak, amit Istennek visz Izrael népe, akkor mindig azt olvassuk, hogy annak hibátlannak kell lennie, hím egyéves, hibátlan, bárány, kós, galamb, bármi legyen is az. Hogyha még korábbra megyünk, a teremtés történetkor visszatérő mondat, visszatérő motívum, minden, amit Isten alkotott, igen jó. És a megváltás is, ha belegondolunk, a Szent Háromság Istennek a tökéletes terve és tökéletes tette. Ez az isteni minőség, amit Jézus is képviselt itt a Földön, és amire keresztény emberként nekünk is törekednünk kell, hogyha az ő követői vagyunk. Nekünk is a minőséget kell képviselnünk, és egyrészt ez megnyilvánulhat külsőségekben, hogy a templomaink, gyülekezeti házak, akár egy püspöki hivatal, vagy bármi, az tiszta, igényes, hogy van berendezve, hogy van karbantartva. Vagy nagyon örültem most a reformátusok lapjának, hogy megújul, szebb lesz, igényesebb lesz, modernebb lesz, a mai kor kihívásainak megfelelő, jó kézbe venni. Ez egy nagyon jó példa. Van nem annyira jó példa is, ezt is meséltem néhányaknak. Nemrég egy börtönben jártam, és elég nyomasztó hely egy börtön, nem most újították fel legutóbb, és amikor bementünk a kápolnába, akkor ugyanazt tapasztaltam a kápolnába, és mint a börtön többi részében. Ugyanazt az igénytelenséget, a rendetlenséget, a 70-es évekből ott maradt bútorokat, helyenként koszt, és úgy elszomorodtam, mert az a tér, ahol Isten tiszteleteket tartanak, ahol az Isten igéje szól, annak méltónak kellene lenni az Isten nevéhez. És egy másik börtönbe is jártam, ahol a börtön kápolna szép volt, igényes volt. Ott azon a helyen, ahol a legnagyobb szükség lenne arra, hogy a szépséget, az isteni minőséget, a szeretetet kifejezzük, ott elszomorító, nem így van, és örömteli, hogyha ezt látjuk. Vagy mondhatnánk az adományokat is, amit a gyülekezetben adunk, vagy bármilyen szent célra. Vannak, akik úgy gondolkoznak, hogy hát jó lesz az, nekünk már nem kell, odaadjuk. Vagy lehet úgy is gondolkozni, hogy adjuk oda a legjobbat. Ismét megyünk majd délvidékre, Módosra, megint karácsony táján, decemberben szeretnénk karácsonyi ajándékokat vinni az ottani gyerekeknek, és amikor ezt meghirdetjük, akkor minden évben el szoktuk mondani, hogy olyan dolgokat tegyünk a csomagba, aki küld, amit mi magunk is szívesen fogadnánk, amit a mi gyerekeinknek, a mi unokáinknak is szívesen odaadnánk. Vagy felmerül másik nézőpontból, hogy milyen minőségű a munkánk, amit végzünk, amit kiadunk a kezünkből. Vagy milyenek az egyházi programok, amiket szervezünk, vagy amiken részt vevünk. Milyenek a karácsonyi műsorok. Közeledik a karácsony. Biztos hallottunk már olyan karácsonyi műsorokat, amikor a gyerekek hebegtek, habogtak, nem tudták a verset. Amikor gyülekezeti lelkészként szolgáltam, és a próbán a felsősök nem tudták rendesen a verset, akkor azt mondtam nekik, hogy aki nem fogja tudni a következő alkalommal főpróbára, az nem mond verset karácsonykor, majd mondanak az alsósok, meg az óvodások, meg majd lesz zene, mert nem szabad szégyenbe hoznatok magatokat, engem, a gyülekezetet, az Isten nevét. Vagy megtanuljátok szépen, vagy nem mondotok verset. És megértették a gyerekek, és szépen összeállt minden karácsonyi műsor. És a minőségre törekedhetünk a lelkiekben is, hogy milyen gyülekezeti tagjaink vannak, mennyire odaszánt életű hívő emberek a presbitereink, mi magunk, milyen módon éljük meg a kereszténységünket. Egy utolsó példát hadd mondjak. Van egy gyülekezet építési elv, amit úgy hívnak, hogy természetes növekedés. Nagyon sok országban kutatásokat folytattak, 86 országban, és arra jutottak, hogy a minőségi változások mennyiségi változásba mennek át. Ugyanis vannak bizonyos szempontok, amik alapján a egyházi közösségeket megvizsgálták, nem sorolom fel az összeset, 8 ilyen van, csak néhányat mondok, ahol például a felhatalmazó vezetés a jellemző, tehát ahol a vezetők engedik, hogy a tagok is oda tegyék az ötleteiket, és együtt szolgáljanak, ahol a tagok a lelki ajándékaiknak megfelelően szolgálhatnak, amiben a legjobbak, amilyen ajándékot az Istentől kaptak, ahol szenvedélyesen élik meg a hitüket az emberek, és nem csak hobbi keresztények, ahol inspirál az Isten tisztelet, ahol hatékony a gyülekezeti vagy más egyházi struktúra, ahol szeretetteljesek a kapcsolatok. Azt figyelték meg, hogy ahol ezekben a minőségi tényezőkben változik egy közösség, akkor az magával vonza azt, hogy egy idő után egyre többen is lesznek. És ezért azt találták, hogy nem azon kell egy közösségnek állandóan gondolkozni, hogy hogy lehetne berángatni még újabb és újabb tagokat, hogy ez az egyházunkban állandó kérdés, a misszió, elfogynak a gyülekezetek, hogy lehetnénk többen. És azt találták, hogyha minőségileg, akik ott vannak a közösségben, változni tudnak, növekedni tudnak, fejlődni tudnak, akkor az majd a mennyiségi növekedést is meghozza. És ki ne szeretne növekedni minőségben, mennyiségben, egyéni hitéletében, életében. Hát kívánom, hogy nagyobb és kisebb közösségeinkben is, és egyénileg is tudjuk ezt a krisztusi, isteni minőséget képviselni. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálát adunk az új borért, a termésért, azért, hogy bár szárazságokkal és szélsőséges környezeti hatásokkal kell szembenéznünk ezekben az években, de mégis mindig van elég ennivaló, ami az asztalunkra kerüljön, mégis mindig tele vannak a boltok polcai, mégis mindig van mit betakarítani a gazdálkodóknak. Hálát adunk ezért. Hálát adunk az egészségünkért is, hogy most volt ahhoz erőnk, hogy ide eljöjjünk, hogy tudunk dolgozni, tudjuk tenni a mindennapi feladatainkat. Hálát adunk, Urunk, a családtagjainkért, hogy vannak, akik körülvesznek, akik szeretnek minket. Hálát adunk a békéért, hogy országunkban nem kell fegyverropogástól tartanunk. Hálát adunk, Urunk, ezért a munkahelyi közösségért. Hálát adunk azokért a munkatársainkért, akik most ünneplik ebben a hónapban a születésnapjukat. Köszönjük az ő előkészületeiket, a igényes, kedves készületüket. Kérünk, áld meg őket a te szereteteddel, a te erőddel. És hálát adunk neked a megváltás csodálatos munkájáért, hogy a tiéd lehetünk. És engedd meg most, Urunk, hogy egy percnyi csöndben az egyéni hálaadásainkat és kéréseinket is eléd vihessük. Áldott az Isten, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.